sziasztok! Ambrus Évi vagyok, a Manomenu alapítója, szociálpedagógus illemezésvezető és szülőcsecsemő konzulens jelölt. Várandóság, hozzátáplálás, válogatós étkezés, ételallergiák, kiegyensúlyozott táplálkozás, számos téma, melyeket sokszor kísérnek tévhitek. Podcast sorozatunkból adásról adásra segítünk nektek abban, hogy magabiztosabbá váljatok, nem csak gyermeketek, hanem az egész család táplálását illetően. Tartsatok velem! Szeretettel köszöntünk ma is mindenkit, beszélgető társam, ismét Abonyi Orsi. Szeretettel üdvözöllek, Orsi!
Szia, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
És a múltkori témánk ugye a tej volt, remélhetőleg minden fontos infót megtudtak tőlünk a kedves hallgatók a tejről, tehát van egy másik gyakran előforduló kérdés, ez pedig a sajtoknak a témaköre. Ugye milyen sajtot egyenek a gyerekek, mikor, van-e olyan sajt, amit nem ehetnek egy bizonyos életkor előtt, és ezzel kapcsolatban pro és kontra, minden megtalálható az interneten, de most tegyük egy picit a tévhiteket félre, és nézzük, hogy mi az, amit igazából tudnunk érdemes szülőként, családfenntartóként, illetve aki a családra főz, milyen sajtokat érdemes a tányérra tenni. Miért fontos egyébként, még mielőtt ide kanyarodunk, miért fontos a gyerekeknek, hogy egyenek sajtot?
Azt gondolom, hogy ugyanazért fontos, amiért a felnőtteknek is, hogy együnk sajtot, illetve együnk tejet és tejtermékeket, hiszen nagyon, nagyon fontos alapélelmiszerekről beszélünk, amiben ugye fontos fehérje és fehérje építőkövek, aminosavak találhatóak a szervezetünk számára, lényeges kálcium, azért D-vitamin forrásaink is, a probiotikumok bevitelét is meg tudjuk ezekkel támogatni, és ugye a tejtermékek esetén, tehát a sajt esetén is azt kell tudni, hogy abban különbözik a klasszik tejtől, hogy bizonyos összetevői, azok koncentráltabban találhatóak meg, tehát ilyen szempontból mondjuk kicsit még kedvezőbb lehet a fogyasztásuk. Úgyhogy azt gondolom, hogy minden életkorban fontos, amikortól lehet és megengedett, a sajtnak a fogyasztása is.
Miben különbözik a sajt a sima tejtől? Mert ugye a tejjel kapcsolatban azt már a múltkor megbeszéltük, ugye nagyobb mennyiségben, italként adva, ugye inkább az egyéves kor fölötti időszakban ajánljuk, bár adható ugye egyéves kor előtt is kis mennyiségben hőkezelve, de ugye a sajt az meg viszont nagyon korán már ugye a hozzátáplálás elején is adható alapanyag. Miben különbözik a kettő egymástól?
Alapvetően a sajt azért egy elég hosszú procedúrán megy keresztül, amíg eléri a valós végleges lényét, létét, állagát, jellemzőit. Tehát egy sokkal-sokkal feldolgozottabb termékről, tejtermékről beszélünk. Ez konkrétan azt jelenti, hogy egy picit ilyen nagyon egyszerűen, ha összefoglalom, hogy ugye a kiindulás az a nyers tej maga, aminek kezdésként beállítják a zsírtartalmát. Nagyon fontos, hogy ezek után mindenképpen történik egy pasztőrözés az esetek nagy százalékában, ezáltal ugye egy kicsit már biztonságosabb lesz a tej, hiszen azok a mikroorganizmusok kerülnek kiiktatásra, amik ugye itt problémát, akár fertőzéseket, ételmérgezéseket okozhatnának, és ebből a tejből indul ki az egész történet, vagy tejsav baktériumokkal oltják be, vagy oltóenzimekkel alvasztják akkor még tejet, később a sajtot. És ugye itt nagyon fontos, hogy ezek után ez az alvadék, hogyha ilyen csúnya szóval élhetek, kerül kidolgozás, ugye ezt vághatják, formázhatják, préselhetik, és ezek után, főleg ha ugye egy érleltebb sajtról beszélünk, akkor itt még egy nagyon hosszú folyamat veheti kezdetét, ugye akár itt hónapokról, évekről is beszélhetünk az érlelés folyamata során, illetve ugye egyéb anyagokat is adhatnak hozzá, például ugye sózhatják a félkész termékeket. Tehát alapvetően a sajt az ebben különbözik a tejtől, a tej a kiindulás, de egy nagyon hosszú folyamat után lesz a sajt a végeredmény, és ennek köszönhetjük azt, hogy azért ez egy most ha baba szempontból gondolkodom, egy könnyebben emészthető, egy könnyebben befogadható, egy jó első lépés lehet, vagy az első lépések között lehet a hozzátáplálás során, mert ezek a bacik és mikroorganizmusok lényegesen megkönnyítették az emésztésnek a folyamatát is azáltal, hogy kialakították a sajtnak a jellemző tulajdonságait.
És ugye akkor gyakorlatilag azt a kérdést, amit szintén nagyon sokszor felszoktak az anyukák tenni, ez a mikortól lehet bevezetni, mikortól kaphatják a gyerekek a sajtot, igazából már az előző kérdés feltevéskor, ugye én magam meg is válaszoltam, hogy
te
ugye
magad
már,
megválaszoltad.
Igen, hogy ugye már nagyon-nagyon korán, tehát igazából a hozzátáplálás elején, amikor már néhány zöldség, gyümölcs is bevezetésre került,
így
akkor
van.
Igazából nagyon jó alternatíva lehet, illetve nagyon jó kis alapanyag a só. És amit én még egyébként kiszoktam mindig az anyukáknak emelni, hogy főleg ha sajtot használnak, akkor aztán tényleg teljesen felesleges bármilyen más ízesítést is beletenni, hiszen ugye a sajtoknak a nagy többsége azért sót is tartalmaz, úgyhogy teljesen felesleges még bármilyen ételt is megsózni, vagy ízesíteni pluszban, hogyha egyébként sajtot tartalmaz.
Igen, és amit sokszor akár ugye hátránynak is gondolhatunk, az előny is lehet. Tehát ugye, ha mondjuk egy parmezán sajtra gondolunk, aminek azért egy elég erőteljes, markáns íze van, hogyha csak ezzel kalkulálunk egy étel elkészítése során, és dobjuk fel ezzel annak az ételnek az ízét, akkor ezzel pont kedvező hatásokat tudunk elérni. Tehát azért az fontos, és azt szerintem az anyukáknak látni kell, hogy alapvetően sóra, nátriumra a szervezetünknek szüksége van, csak azt lehetőség szerint optimális mennyiségbe vigyük be, ne vigyük be túlzott mértékben. És például, ha egy ilyen zöldség pürébe, főzelékbe nevezhetjük ezt ugye többféleképpen, akár csak egy pici sajtot reszelünk, az úgyis, ugye, ahogy elég meleg fel fog benne oldódni. Egyrészt lesz egy picit krémesebb állaga annak a pürének, ételnek, a baba szívesebben fogadhatja, és tényleg egy kicsit lesz egy pikantériája, egy különlegessége annak az ételnek, mert ez is nagyon fontos, és azért ezt is szeretném üzenni az anyukatársaimnak ilyen szempontból, hogy ne ízetlen ételekben gondolkodjunk, csak kicsit másképp, mint ahogyan a felnőtt konyhánkat visszük.
Így van, illetve ugye, amit mi ízetlennek gondolunk, vagy sokan ízetlennek gondolnak, az ugye egy kisgyereknek nagyon is ízletes, főleg aki
így
ugye
van,
ismerkedik,
így
a, ismerkedik az ízekkel, úgyhogy tényleg nem kell pluszban itt nagyon nagy ízesítésekre gondolni. Na de mire figyeljünk oda, amikor egy sajtot kiválasztunk? Mert azért igen, például a sótartalom, amit most ugye már említettünk is, ugye ez lehet akár nagyon magas is, tehát hogy túl sokat nyilván nem érdemes ezekből használni, de ugye vannak pasztőrözött és nem pasztőrözött sajtok is. Mit tudnál erről
igen,
nekünk még elmondani?
Igen, ugye ezt itt már egy fél mondat erejéig említettem az előbb az előállítás során, hogy azért az esetek többségében, de nem kizárólagosan használnak az előállításhoz pasztőrözött tejet. Tehát a sajtok nem biztos, hogy pasztőrözött alapanyagból fognak készülni, viszont ez nekünk a kisgyermek szempontjából lényeges lenne, hiszen gyakorlatilag ezzel a hőkezeléssel, a pasztőrözéssel azokat a patogén mikroorganizmusokat pusztítják el, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, ami tényleg az élelmiszerbiztonság szempontjából lenne lényeges. Tehát ahhoz, hogy én biztos lehessek abban, hogy jó minőségű ételt adok a picinek az első ételei között, ahhoz lényeges az, hogy ezt a veszélyforrást kikerüljem, tehát mindenképpen pasztőrözött tejből készüljön az a sajt. Egyébként ezt az összetevők listájában meg fogjuk találni, tehát ilyenkor mindig ott van a pasztőrözött jelző a tej előtt a címkén, és például ez nem is jelenti feltétlenül azt, mert ugye erről eddig nem beszéltem, hogy azért ez többféle állatnak a tejéből készülhet, tehát nem csak tehén, hanem kecske, juh, akár bivaj tejéből is készülhet a sajt, és ez nem jelenti azt, hogy ami mondjuk kecske tej, az automatikusan pasztőrizálatlan is. Sőt, nekem kifejezetten a terhesség alatt volt egy kedvenc fajtám a kecske sajtból, amit nyugodt szívvel tudtam és mertem fogyasztani, mert tudtam, hogy az pasztőrözött kecsketejből készült.
Jó is, hogy most felhoztad akkor ezt a témát, mert ez is egy gyakran feltett kérdés, hogy a várandóság és a szoktatás idején mire érdemes figyelni a sajtokkal kapcsolatban. Ugye erről is rengeteg tévhit kering. Melyek azok a sajtok, amelyek valóban kerülendőek várandóság és szoktatás alatt?
Itt is, ahogy tényleg a kisgyerekeknél, a babáknál is az élelmiszer biztonság legyen a legfontosabb. Ezt szerintem nem győzöm eleget hangsúlyozni, erre kell alapvetően törekednünk. Tehát nem biztos, hogy ez az az időszak, amikor a kézműves termékeket, a beazonosíthatatlan eredetű kézműves termékeket, az ajándékba kapott finomságokat kell elfogyasztani, hanem tényleg arra kell törekednünk, arra kell menni, hogy fogalmazhatok így, hogy tényleg az egy leellenőrizhető hátterű termék legyen. Tehát igen, ez lényeges, hogy pasztőrözött, tehát kevesebb mikroorganizmus tartalmazó alapanyagból készüljön, és az előállítás során ne használjanak mondjuk ehhez úgynevezett rúzskultúrát, tehát ne a rúzsal érő sajtokat, vagy ne a nemes penésszel érő sajtokat, tehát a roquefortot vagy a camembert választjuk ilyenkor, mert ez is opcionálisan veszélyforrás lehet mamára, meg később babára tekintettel is. Tehát ez az, amit mondjuk így mindenképpen szeretnék kiemelni, hogy ezeket a sajtokat inkább a későbbiekre tegyük félre, mert tényleg nagyon finomak, nagyon különleges, markáns, ugye akár márkánként egyedi ízvilággal rendelkeznek. Ez egyébként azért van, mert amivel beoltják őket kultúrával, az nagyon sokszor nem is nyilvános, hanem ez egy abszolút titok, hogy ez milyen keverékből áll a sajtok esetében, és ez szerintem egy nagyon izgalmas dolog, és fogyasszunk nagyon sok sajtot és sokféle sajtot, és ne ragadjunk le egy-két típusnál, de a várandóság során lehetőleg az előbb említetteket azért inkább kerüljük.
Mi a helyzet akkor, hogyha ezeket a sajtokat hőkezelve készítjük el, akkor fogyaszthatóak-e? Tehát, hogy például rántott camembert kíván az anyuka a várandóság időszakában, akkor ez a hőkezelés, ez semlegesíti-e azt a lehetséges veszélyhelyzetet, amit ugye magában hordoz ez a sajtfajta?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, és azt gondolom, hogy alapvetően ez azért egyedi elbírálás alá kell, hogy essen. Mert egy rántott camembert is annyira sokféle lehet, hogyha ha beszélünk egy mirelit termékről, akkor ott azért kisebb eséllyel látom ennek a problémáját, de hogyha ugye én magam készítettem, én magam panírozom, és még ugye az is kérdés, hogy egy frituba vagy egy sütőbe teszem-e be, tehát most a hőhatásra szeretnék itt utalni, hogy hány
igen,
fokra
igen.
Tudom én fölmelegíteni magát a terméket, nem vagyok biztos benne, hogy teljes mellszélességgel kiállhatok amellett, hogy abban teljes mértékig az összes mikroorganizmus el fog pusztulni. Viszont azok a fajták meg, amit kevésbé érzek veszélyesnek, az meg nem gondolom, hogy egy akkora íz élményt jelentene, vagy gasztronómiai szempontból olyan jó lenne. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeket nem feltétlenül kell erőltetni. De ember legyen a talpán, vagy dietetikus, vagy szakember legyen a talpán, aki egyébként egy kívános kismamának megmeri mondani, hogy mit tegyen, vagy mit ne egyen. Tehát ezért azt is szeretném leszögezni, hogy mi ilyenkor az abszolút tuti biztosra megyünk, hogy semmiféle probléma ne legyen, és nem szeretném azt sem sugalni, hogyha valaki egyszer-egyszer camembert sajtot fogyaszt, lehetőség szerint hőkezelve, akkor ott garantált, hogy neki nem tudom, ételmérgezéses panaszai lesznek, mert nem, csak szeretnénk ugye minden lehetőséget kiküszöbölni.
Így van, ez a felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen lehetőségek vannak, és ez ugye a méz esetében szokott ez még nagyon sokszor
igen.
Ugye feljönni.
Nagyon
ez
jó
a hőkezelve,
példa.
Nem hőkezelve, és ugye azt most már tudjuk, hogy ugye a botulizmustól való félelem miatti hőkezeléshez annyira magas és hosszantartó hőmérsékletre van szükség, de ez sehol nem írják le pontosan, hogy ez nem tudom én 250 fok és 2 óra,
igen.
hogy mi azt szoktuk ugye mondani, hogy egy év alatti gyereknél inkább ne próbálkozzunk semmilyen
Így van.
formában, sem mézeskalácsnál, ne sem sehogy, mert lehet, hogy az elmúlt, nem tudom én, időszakban nem történt ebből kifolyólag probléma, de elég csak egyszer történnie. És akkor ugye inkább hívjuk fel a figyelmet egy ilyen potenciális dologra, és én is azt szoktam mondani, hogy mindig azt mondják erre, hogy itt biztos most is lesz olyan, aki azt mondja, hogy hát én is jöttem a várandóság alatt, és nem lett semmi
Semmi
bajod.
bajom
Ez
lehet.
fantasztikus dolog, ez nagyon jó, de annak érezzük át a felelősségét, amikor ezt elmondjuk egy olyannak, aki meg mondjuk esetleg utána problémája lesz. Tehát,
Pontosan.
hogy én nem szeretném, meg szerintem te sem, meg senki, aki ezzel foglalkozik, felvállalni, hogy arra biztatjuk, amiből aztán esetleg lehetőség szerint valamilyen probléma kialakul. Úgyhogy
Így
ez szerintem, aki felelősség teljesen próbál a várandóság és a szoktatás idején táplálkozni, annak ez egy fontos információ.
Igen, és fontosnak tartom azt is látni, hogy igen, mi szakemberek segítünk, de alapvetően ugye nem mi fogjuk elfogyasztani az ételt vagy az élelmiszert, tehát azért a felelősség ha ugye kismamáról beszélünk, akkor az anyukán van, mint fogyasztó, ha hozzátáplálásról beszélünk, akkor megint csak az ő felelőssége, csak akkor már ugye egy más úton táplálja a gyermeket, úgyhogy tényleg legyünk biztosak magunkban, és jó helyről informálódjunk, és akkor nem fogunk hibás döntéseket hozni.
Így van. Na de térjünk vissza a gyerekekre. Van-e olyan sajt, amit érdemes egy év alatt kerülni, tehát egy éves kor alatt, vagy akár 3 éves kor alatt, majd ezt elmondod, hogy vannak-e ilyen életkorhatárok, és ha vannak ilyenek, akkor miért? De valahogy úgy érzem, hogy ezt fogod mondani, egy kicsit hasonló a helyzet, mint a várandóság időszakában.
Igen, hogy félig meddig megválaszoltam már a kérdést, a kamember, illetve a nemes penésszel, rúzzsal érlelt sajtok tekintetében. És igen, szerintem ezt nehéz megmondani, hogy most 1 éves kor vagy 3 éves kor ugyanaz a válasz, ugye, mint az előbb a hőkezelés tekintetében, hogy ugye semmiképpen se okozzunk problémát, illetve annyiféle sajt van a piacon, és szerencsére már a magyar boltok polcain is, hogy bőven tudunk a többi típusból is választani. Teljesen mindegy ilyen szempontból, hogy én most sovány, félzsíros vagy zsíros termékről beszélek, tehát hogy a zsírtartalom szerint mondjuk hova van beosztva, vagy akár, hogy ez egy magyar vagy egy nemzetközi termék, mert ugye itt még fontos kérdés lehet az, hogy ugye alapvetően az egészséges táplálkozás jegyében el szoktuk mondani, hogy érdemes azért ugye helyi termékeket, meg minél kisebb ökológiai lábnyomú termékeket fogyasztani. De azért a sajtoknál is igaz az, hogyha csak Hollandiára gondolunk, azért mennyivel jobb, meg nagyobb a felhozata, és mondjuk azzal sincsen semmi gond, ha időnként egy kicsit különlegesebb, vagy egy picit messzebbről jövő terméket veszünk le a polcról, hogy annak is ismerjük az ízét, meg azt is bevezessük, meg még változatosabb legyen ezáltal a kisgyermekünknek a táplálkozása is. Tehát ez az egyik fele, ami szerintem fontos. A másik, amit ugye itt a tejből sajtáválás folyamatánál mondtam, hogy ott a végén van még egy nagyon hosszú folyamat az érleléskor, viszont ott előtte még nagyon sokféleképpen lehet belenyúlni abba a termékbe, és a só mellett azért nagyon sok egyéb termék is, vagy egyéb alapanyag is hozzáadható, nem csak fűszerekre gondolok, de akár fűszerek is. Tehát érdemes mondjuk ez alapján is választani, és mondjuk nem egy csilis terméket adni a gyermekeknek, bárki tudja. Van, aki azért már ilyen piciként is kedveli az erőteljesebb ízeket, természetesen most nem arról beszélek, ami ugye nekünk is kellemetlen tüneteket okoz. És még egy nagyon jó kérdés szerintem az, hogy mit nevezünk ugye sajtnak. Mert a másfajta kicsit folyósabb állagú úgynevezett ömlesztett sajtokról is ugye beszélni kell ebben a körben, mert ugye ez nagyon gyakran elő szokott kerülni, hiszen könnyen hozzáférhető, könnyen kenhető, a gyerekek szívesen fogyasztják, de azért ott tudni kell, hogy mit tartalmaz konkrétan a termék, tehát mindig mindenképpen olvassunk címkét, ha ilyet választanánk, bár én most szívem szerint inkább azt csugnám a hallgatóknak, hogy ezeket lehetőség szerint inkább kerüljük el, és válasszunk egy minőségi, tényleg bármilyen félkemény zsíros vagy félzsíros sajtot, és azt reszeljük, keverjük, vajjal, margarinnal csináljunk bármilyen zöldséges, vegyes kenőkét belőle, természetesen, ha időnk és lehetőségünk engedi, mint hogy ezekhez az ömlesztett termékekhez, tömlős sajtokhoz nyúljunk.
Igen, ugye ez sokszor felmerül kérdésként valóban, hogy ezekkel a termékekkel mi a helyzet. Kvázi ezek nem tartoznak a sajtok kategóriájába, mondjuk ki egész őszintén. Ugye ezek valamennyi kis sajt hozzáadásával készült készítmények, tehát sokkal inkább ez, de tényleg, ahogy te is mondtad, egy otthon elkészített sajtkrém, az lehet ugyanilyen finom, sőt finomabb is. Tehát, hogyha valakiknél ez mondjuk egy szeretett alapanyag, akkor azért ezt elég jól lehet pótolni más forrásokból, vagy otthon elkészített alapanyagként is. Úgyhogy ez tényleg egy fontos pont volt, ez köszi Orsi, hogy behoztad ide. Na hát szerintem nagyjából minden fontos információt elmondtunk a sajtokkal kapcsolatban, tehát adjátok nekik bátran, a sótartalommal mindig számoljatok, amikor ételt készítetek.
Így van.
Lehetőség szerint, ugye főleg az első időszakban hőkezeljük, és egyébként nagyon-nagyon-nagyon finom ízeket fognak a gyerekek is megtapasztalni ezáltal. És én igen, azt én is nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy azért egyes országoknak a sajtjai azok nagyon nagy eltérést mutatnak ízek tekintetében, tehát ugye gondoljunk csak az olasz sajtokra,
igen.
Vagy akik ugye Észak-Magyarországon élnek, azok például Szlovákiából is biztos jó néhány sajttípusra emlékeznek, vagy ugye Litvániában is vannak olyan sajtkészítők, akik nagyon-nagyon finom termékeket készítenek, és nagyon biztonságos körülmények között, tehát ugye az állatokra is figyelve. Úgyhogy én tényleg azt tudom tanácsolni mindenkinek, hogy ne féljenek. Nyilván ez egy nagyon jó, nagyon gazdag alapanyag, úgyhogy gazdagítsák ezzel gyermekük mindennapi étkezését is. Köszönöm szépen, Orsi, hogy ma is velünk tartottál, és nagyon sok fontos információt elmondtál nekünk. Legközelebb reméljük még találkozunk.
Én is nagyon köszönöm, hogy elmondhattam.
Sziasztok!
Sziasztok!
Beszélgetés technikai feltételeinek támogatója a Piknik Mozzarella sajtrudacskák. Minden szál mozzarella snack egy pohár minőségi, fehérjében, vitaminokban és ásványanyagokban gazdag tejből készül. Szett szálakra mind.